A művészi zenekör tagjai online oktatási anyagokat készítenek a nehéz időkre. Egy nemzeti öntudatra építő Örökség című verses zenés kiadvánnyal és elsősorban furujára és pengetős billentyűs hangszerekre fókuszáló zeneoktatási programmal igyekeznek megkönnyíteni a tanulást a járvány idején. Mindezt a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja, a szakemberek az elkészült felvételeket várhatóan decemberben ingyenesen juttatják el az oktatási intézményekbe. Ezen kívül zenész karrier tanácsadás és kultúrmarketing témában is igyekeznek segítséget nyújtani a kollégáknak. Domokosné Kata, a művészi zenekör vezetője, készül egy kiadvány. Erről beszéljünk elsőként. Mi a címe ennek a kiadványnak, milyen formában készül ez a kiadvány? Mi a célja? Miről szól?
Ez egy online oktatási anyag lesz, amit most jelen pillanatban készítünk, két témában is. Az egyiknek az a címe, hogy Örökség, a másik pedig egy tematikus hangszereket bemutató videósorozat lesz. És hát ugye az az apropója, hogy most nagyon nehéz az intézményekkel felvenni a kapcsolatot a Covid-járvány miatt, de mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ebben az időszakban is támogatnunk kell őket. Azért azokat a műsorokat, amelyeket élőben is nagyon szerettek az iskolák, intézmények, most videó formájában is elkészítjük számukra.
Miről szól az Örökség?
Az Örökség a nemzeti öntudatot dolgozza fel a zenén, illetve verseken keresztül, hogy hogyan is alakult ez 1848-tól napjainkig, és ugye most pont aktuális a Trianon évforduló miatt. Nyilván ezt a kérdést is belefogalmazzuk majd az oktatóanyagba.
Milyen versek szerepelnek ebben, és milyen zeneművek?
A versek és a zeneművek is zenetörténeti koronként, illetve tematikusan vannak felépítve. Arany Jánostól kezdve József Attila, és még sorolhatnám nagy magyar költők versei szerepelnek a műsorban. Zenékbe pedig ugyanígy Erkeltől kezdve Hubai, Vince Zsigmond, illetve kortárs művek is elhangoznak majd.
Milyen szerepet játszik ezekben a felvételekben mondjuk az önök zenekara, a Jazz Five?
Hát a Jazz Five-ból a tagok részt vesznek benne a háttér zene megalkotásában, de megpróbáljuk élő muzsikába felvenni ezeket a műveket. Tehát mintha tényleg egy koncerten játszanánk, és akkor ezt a hanganyagot rögzítjük majd.
Beszéljünk az online zeneoktatásról.
Ugye amikor bezárták az iskolákat, az intézményeket, akkor mi is ott álltunk, hogy húha, most mit csináljunk, kihez forduljunk, vagy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Aztán néhány nap gondolkodás után rájöttünk, hogy úgy kell segítenünk a kollégáknak, a tanítványoknak, hogy online oktatási anyagokat készítünk. Először a gyerekeknek készítettünk online anyagot, tehát rendesen hangszeres órák vannak megtartva, felvéve. Aztán utána rájöttünk, hogy a kollégáknak is szüksége van, nekik egy ilyen zenész karriertanácsadás formájú videó készült, illetve kultúra marketing videókat is készítettünk tananyag formájában, ami pedig ugye a kulturális szakembereknek ajánlunk.
Ez elég sokrétű. Kezdjük a zeneoktatással. Hogyan lehet online zenét oktatni, főleg gyerekek számára, még felnőtteknek is nehéz? Ez azért egy elég merész vállalkozás.
Hát igen, napjainkban egyébként a gyerekek nagyon jól kezelik az online platformokat, tehát ők nem azt mondom, hogy igénylik, de egyfajta kompromisszumként meg tudják élni ezeket a formákat is. Egészen kezdőtől indulnak ezek az oktatási anyagok, de személyes konzultációt is biztosítunk az anyagok között. Tehát a videókat, amiket kiküldünk nekik, azokat személyes konzultáció formában tudjuk lereagálni számukra. Nyilván, ha olyan a helyzet, hogy nem mehetünk sehova, akkor ez különböző Messenger, Zoom és ilyen platformokon történik. Ha pedig van lehetőség, akkor személyesen is tudunk találkozni.
Azért egy kis használati utasítást, csúnya szóval élve, mondjunk már el ehhez, hogy mi ennek a hátulütője, hogyha mondjuk online tanul a gyerek. Nyilván az előnyeit azt ismerjük, hiszen nem kell kimozdulni, otthon kényelmesen, bármilyen időpontban elő tudja venni a tananyagot a gyerek, de azért mire figyeljen oda, vagy esetleg nem árt, hogyha egy felnőtt is ott van mellette ilyenkor?
Szerintem a legnehezebb része az online-nak az, hogy önmagunkat rá kell venni, hogy ezt csinálni kell.
Meg az önkontroll.
Így van, tehát hogyha nincs mellettem a tanár, aki nyüstöl, akkor is elő kell venni a hangszert, akkor is gyakorolni kell rajta. És hát ugye a személyes kontaktus, ami kimarad ilyenkor, a közvetlen személyes kontaktus, ez még a hátulütője szerintem a dolognak. De hát ezt próbáljuk pótolni ugye a konzultációk alkalmával.
Én laikusként arra is gondoltam, hogy itt azért van egy olyan fizikai kapcsolat az oktató és a tanítvány között, hogy ugye a kezét oda teszi, megigazítja az ujjait bizonyos hangszeren, a fejtartást, a testtartást, ugye?
Igen, tehát kezdőknél ez nagyon nehézkes, ugye itt távoktatás formájában, de nagyobb gyerekeknél már egész ügyesen működik ez a dolog.
Minden hangszerre érvényesülhet ez az online oktatási forma? Vagy van olyan hangszer, aminél azért ezt nagyon nehéz megoldani?
Vonós hangszereknél például szerintem kifejezetten nehéz nem is fogtuk bele ennek az elkészítésébe. Olyan hangszereket próbáltunk bevonni, például a gitár, a szintetizátor vagy a furuja, amelyek csúnyán mondva akkor is megszólalnak, hogyha a gyerek nagyon ügyetlenül nyúl a hangszerhez, mert ugye a furuját is megfújja, valamilyen hangot fog rajta tudni megszólaltatni. Természetesen nem tökéletesen, de legalább valamiféle sikerélményt el tud rajtuk érni.
Tehát fúvósok, billentyűsök.
Csak a furuját mondanám, mert például egy klarinétnál a nádat fel kell rakni, és ha nem tetti fel, akkor már ott elbukott a dolog, ha nem jól rakja fel a nádat. De nyilván ezek lehetőségek, ezek az online oktatási anyagok, ezekre a nehéz időkre, amikor most szükség van rájuk.
Karriertanácsadás. Kiknek van szüksége zenei vonalon karriertanácsadásra?
Hát szerintem nagyon sok mindenkinek van szüksége, mert egyre nehezebb a zenész szakmában megélni. Úgy mond, hogy fellépéseket szervezni saját magunknak, önmagunkat marketingelni, önmagunkat promótálni. Meg kell tanulni, hogy hogyan vegyük fel a kapcsolatot szervezőkkel, hogyan mutatkozzunk be neki. Tehát nagyon sokrétű ez a dolog, illetve az is hozzátartozik, hogy a megkeresett pénzt azt mivel fektessük be, hogyan tudunk majd azzal tovább lépni.
Nem, mert egyébként ez az online időszak, illetve ez a karanténos időszak a zenészek számára és a művészek számára is egy nagyon tanulságos időszak volt, ugye, mert akik nem tudtak félretenni vagy jól bánni a gázsiukkal, a honoráriumukkal, a megkeresett pénzzel, azok most aztán ékoppon voltak a művészek közül, valahogy ez indította el ezt a törekvésüket?
Igen, meg láttuk azt, hogy sok kollega, sok zenész kétségbe esett ebben az időszakban. Tehát nyilván nekünk is nagyon hiányzott a színpad, azért ez egy másfajta légkör, más közeg úgy játszani, de megtaláltuk azt, hogy hogyan segíthetnénk a kollégáknak, a gyerekeknek, intézményeknek, és ez motivációt adott nekünk a mindennapokra. Tehát szerintem az volt a legnehezebb, meg az a legnehezebb mindenkinek, hogy ilyenkor mit kezdjen magával otthon. És mindenképpen hasznosan kell ezt az időt eltölteni. Mert nyilván el lehet úgy is, hogy egész nap nézem a tévét. De ha az ember cselekszik, és ilyen anyagokat hoz akár létre, vagy alkot, bármi mást, azért az egy pluszt ad az embernek.
Egyébként önök például a saját tapasztalataikról, a saját házuk tájáról, hogyha egy kicsit beszélne, hogy a Jazz Five zenekar hogyan élte meg ezt az egész karanténos időszakot, és aztán hogyan tervezte újra a tevékenységét, mert gondolom, hogy a Jazz Five szervezésében is nagyon sok minden elmaradt, nem valósulhatott meg a járvány miatt.
Igen, ugye a tavaszi időszak az egy az egyben kiesett a zenekar életében, azért készítettünk hangfelvételeket, tehát próbáltunk új anyagokat bevonni, átszelektáltuk, hogy mi az, amit érdemes továbbfejleszteni, mi az, amit kihagyunk a műsorból. Tehát ezt is így hasznosan töltöttük, és hál' Istennek a nyári időszakban azért ezek az elmaradt rendezvények pótlásra kerültek, úgyhogy igyekeztünk mindenen részt venni, ami lehetséges volt. És még most is tartanak ezek a rendezvénysorozatok, tehát még vannak most is koncertjeink előre. Mi megmegyünk örömmel, amire hívnak minket.
Hogy maradhat aktív? Hogyan lehet aktív a művész az online térben?
Először is ugye meg kell tanulni kezelni ezeket a YouTube felületek, Facebook, különböző közösségi média oldalakat, és hát mindig kell valami frissességet, valami újdonságot hozni. Ami persze munka, meg talán nehezebb munka, mint élőben kiállni a színpadra egy-egy embernek, meg biztos főleg, de nem muszáj ezeket megcsinálni, ezeket a lépéseket, különben elfelejtik az embert hamar.
Ilyen ez a pop szakma, így szokták ugye mondani. Kultúra marketing. A kultúra marketing jól hangzik. Mit is értenek ez alatt?
Hát ez egy nagyon nehéz témakör szerintem, ez a kultúra marketing, ugyanis magát a kultúrát próbálja menedzselni, terjeszteni.
Eladni.
Eladni, igen, ami nagyon nehéz a mai világban, különösen az ilyen magas kultúrát, a kortárs művészetet az emberek elé tárni, és hát erről szól ez az oktatóanyag, hogy ezt hogyan is lehet kivitelezni, vagy hogyan is kellene ezt kivitelezni, ezt a dolgot, hogy minél sikeresebb legyen.
Annyira új dologról nem beszélünk, ugye? Mert sok mindennek van ma már marketinge, hát a kultúrának miért ne lehet? Ne? Ezek bevett dolgok, vagy mennyit változott ez az évek alatt, hogy ugye menedzseljük a kultúrát, marketingeljük a kultúrát, el kell adni a kultúrát, változott? Másképp zajlik ez napjainkban, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt?
Szerintem a marketing az egyik leggyorsabban fejlődő iparág, ha mondhatom így. Szerintem, aki most marketing szakon végez az egyetemen, az pár év múlva kezdheti előről a tanulmányait, mert annyira gyorsan ugye fejlődnek a különböző online platformok, amire fel kell készülni. A kultúrát meg igen, marketingelni kell, csak nagyon nehéz, mert
speciális.
Ez igen, nagyon nehéz, hiszen ez nem egy anyagi dologról szól, hanem egy kulturális értékeket próbál felvonultatni.
És akkor felvet egy sor olyan kérdést ez a dolog, hogy mi az, ami ma eladható, mi az, ami ma kelendő, mi az, amire ma kereslet van, mi az, amit jól lehet menedzselni, van, amit kevésbé lehet menedzselni, mert annyira új, vagy annyira más, hogy nincsen annyira piaca.
Igen, mindenképpen meg kell találni benne azt, amit az embereknek értékként tudunk felmutatni. Tehát, hogy minden kulturális ágazatban van valami, ami fontos lehet az embereknek, csak esetleg ők nekik eszükbe se jut, és ezeket a részeket, szegmenseket kell nekik bemutatni, ezeket kell kiemelni a művészetünkben.
Ez is érdekes, hogy ebben az online időszakban, ebben a visszavonulós, bezárkózott időszakban honnan érdemes megközelíteni ezeket a dolgokat, ugye most egy egészen más oldalról ragadják meg a történetet.
Igen, mi szerettünk otthon lenni, az az igazság. Persze voltak csetepaték otthon, mert nyilvánvaló azért bezárva a négy fal közé nem olyan egyszerű a dolog, de mi élveztük is, ebből merítettünk erőt, hogy együtt volt a család, hogy volt időnk sok mindenre, amire egyébként nem. Többet voltunk a természetben, mint szerintem előtte való évben, egész évben, és ezekből merítettük az erőt, és ebből próbáltunk alkotni is.
Készülnek ezek a kiadványok, ezek az online felületen megvalósuló munkák, tudnak ehhez támogatást szerezni, mert azért ez nem kevés munka, idő, önöknek is pénzbe kerül. Vannak erre lehetőségek, hogy támogatást szerezzenek ezekhez?
Amiről a legelején beszéltünk, az a két oktatási anyag, azt szerencsére a Kulturális Alap is értékesnek ítélte, maradandónak ítélte, úgyhogy támogatják ezeket a projektjeinket.
Az örökség kiadvány?
Igen, az örökséget is, és a tematikus fúvós sorozatot is.
Ezekhez hogyan, milyen módon juthatnak hozzá majd az érdeklődők, és mikortól?
December elejére készülnek el ezek az anyagok terveink szerint, és az iskoláknak, az oktatási köznevelési intézményeknek pedig online formában fogjuk eljuttatni, ingyenesen fogjuk számukra biztosítani ezeket az anyagokat. Van egy partnerkapcsolati hálónk, aki ből válogatunk majd, úgymond, de lehet jelentkezni bármikor nálunk, a honlapunkon, Facebookon elérnek minket.
Domokosné Katát, a Művészi Zenekör vezetőjét hallották.